60-on túl. Róluk,
velük,
nekik,
értük.
Újbudaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkat a gyermekkori álmok teljesülése, az emberi kíváncsiság, az életünk végéig tartó tanulás, vagyis a manapság divatos kifejezést használva az önmegvalósítás témaköréhez kapcsolhatnánk. Megismerkedhetnek egy világutazó matematikus közgazdásszal, egy magyar-indiai szerelem történetével, bemutattunk egy festő, memoáríró nagymamát, hallhatnak egy nemes felajánlásról, végül jókedvre derít bennünket egy úgynevezett trillamanó. Jó szórakozást kívánok! Véletlenül találkoztam egy távol-keletet bejárt úti könyvíróval, és e találkozásból beszélgetés lett. Ami az érdeklődésemet még jobban felkeltette, az a közvetítő nyelv volt. Nem török, nem arab, hanem az eszperantó. Figyeljenek csak!
Köszöntöm a hallgatókat! Nagyon ritkán vagyok olyan helyzetben, hogy meghívást kapjak az interjú alany lakásába. Most egy olyan lakásba beszélgetek, ahol a falon japán kaligráfia van, kimonóba öltözött hölgy egy arany pavilon előtt, és japán lányról készült portré látható, és egyéb japánnal összefüggő tájak. Akinek a lakásába meghívást kaptam, Márkus Gábor, közgazdász, eszperantista, utazási könyvek írója, és egy nagyon kiegyensúlyozott ember, erről beszélgettünk. Most nyugdíjas éveidet töltöd, és egymás után jelennek meg az utazási könyvek, de nem így kezdődött ez az élet. Szeretném, ha mesélnél arról, hogy matematikusként hogy jutottál el utazási könyvek írásához, és mennyire befolyásolt vagy segített az eszperantó nyelv.
A történet a 80-as évek elejére nyúlik vissza, amikor a Magyarországi Eszperantó Szövetség székházával Szemközti utcán laktam. És ott figyeltem fel a szövetség hirdetőtáblájára, hogy egy európai vagy egy amerikai diák számára egy japán egyetemi ösztöndíjat ajánlott fel egy Zöld Csillag nevű nagoyai vállalat. A feltétel az volt, hogy a japán és angol nyelven kívül az eszperantó nyelvbe is kellett valamilyen jártassággal rendelkezni, mert az egyetemi tanulmányi lehetőségét cserébe elvárták, hogy a diák részt vegyen a helyi eszperantó kluboknak a tevékenységébe, és színesítse az ottani klub életet. Én akkor megpályáztam ezt az ösztöndíj lehetőséget, elnyertem a pályázatot, és így 1982 végén a Transzibériai Expressen történt hosszú utazás után Budapestről való elindulásomat követő 13. napon egy Bajkál nevű hajóval befutottunk a Yokohamai kikötőbe, és utána a Nagoyai Nanzan Egyetemen sikerült elvégeznem egy posztgraduális képzés keretében a tanulmányaimat, aminek a végén egy egyetemi doktori fokozatot kaptam a japán közgazdaságtanból. Erről az utazásról rengeteg publikációt jelentettem meg magyar, japán, kínai és lengyel újságokba, bemutatva a japán számítástechnikai akkori eredményeit, bemutatva azt a folyamatot, hogy egy vesztes háború után Japán hogy volt képes 1968-ra világ második legerősebb gazdaságát képíteni. rengeteg meghívást kaptam, hogy ezekről a témákról tartsak előadásokat a pekingi idegennyelvi főiskolán, a kínai társadalomtudományi akadémián, különböző japán oktatási és kulturális intézményekben, de több európai egyetemen is, és természetesen adódott a lehetőség, hogy ezekről a utazásokról publikációkat jelentessek meg, amik nem csak a szakmai témaköröket ölelték fel, hanem bemutatták azt a színes világot is, ami a 80-as évek második felébe, Dél-Kelet-Ázsiába, Kelet-Ázsiába tapasztalható volt, és ami iránt akkor nagyon nagy érdeklődés alakult ki a európai közönség körébe. Egy új lendületet ennek a publikálási sorozatnak az adott, amikor néhány évvel ezelőtt, amikor már nyugdíjba mentem, a Szegedi Esperanto Körnek a vezetője, Ferenc Ildikó megkérdezte, hogy nem lennie kedvem kimenni a Koppenhágai Esperanto Világkongresszusra, és ennek az apropójából tartanék ott előadást ezekről a lehetőségekről, amit az Esperanto mozgalom adott számomra, beleértve az utazási lehetőséget, a személyi baráti kapcsolatépítést a világ különböző országaiba, és hát nem utolsó sorban azt a egyedülálló lehetőséget, hogy az Esperanto nyelv, mint egy közös kommunikációs eszköznek a használata, mennyire színessé tudja tenni az embernek a mindennapi életét. Akkor a Ferenc Ildikónak és a Szegedi Esperanto Központ másik vezetőjének, Baksa Józsinak a tanácsára, ezeket a korábban megjelent cikkeket újból megjelentettük egy könyv alakba, aminek az volt a címe, hogy Zöld csillag és vörös nap. Ugye a zöld csillag az az Esperanto mozgalom jelképére utal, a vörös nap az a japánnak a szimbóluma. És ebben reprint kiadásból újból megjelentettük ezeket a korábbi írásokat, amik iránt most több évtized távlatából is nagy érdeklődés mutatkozott, mert néhány hónappal később ugyanezt a könyvet meg kellett jelentetni Esperantóul is, sőt japánra lefordítva is megjelent. Ezután lehetőséget kaptam arra, hogy különböző távol-keleti egyetemeken kezdjek el nyelvtanítással foglalkozni, részint különböző társadalomtudományi témákról előadásokat tartani, és erről az utazásról Transla Flava Máró, azaz a Sárga tengeren túl címmel jelent meg ennek a könyvsorozatnak egy újabb kötete. Ezután a vietnámi fővárosba, Ho Chi Minh városi kiránduláson, illetve a északi szövetségi fővárosba, Hanoiba megrendezett Esperanto világkongresszus tapasztalatairól írtam egy újabb könyvet, Dél-Kelet-Ázsiai utazások címmel, aminek azért nem vietnámi utazások volt a címe, mert Hanoiból egy autóbusszal, egy kényelmes néhány órás utazással a dél-kínai Nanning városba át lehet menni, úgyhogy oda is átmentem, onnan a világ egyik leghosszabb folyójának, a Yangtze-nek a partján lévő Wuhan városba kaptam egy meghívást, ahol egy nagyon erős Esperanto szervezet működik, és az ottani életről, a egyre gazdaságilag és pénzügyileg erősebbé váló Kínáról ezt tudtam tapasztalatokat szerezni, az ottani életmódról, az ételekről, a embereknek a mindennapi életéről. Hát erről szól ez a könyv, amit aztán később kínai nyelven is kiadtak, és ezt követően került sor az ázsiai országok Esperanto szervezeteinek a kongresszusára, amit Esperanto Ázia Kongresszónak nevezünk, amit Jeruzsálembe tartottak meg, és kihasználva a lehetőségeket, felkerestem a híres bibliai eseményeknek a helyszíneit, és erről az utazásról jelent meg a Tavasz a Szentföldön című könyv, amit nagyon rövid idő alatt 3 kiadásba kellett megjelentetni, mert elég nagy volt az érdeklődés iránta, és hát a sorozat nagy valószínűséggel rövidesen folytatódik majd, mert még ebbe az évbe tervezem a tavalyi Buenos Aires-i világkongresszusról szóló úti beszámolónak a megjelentetését, illetve az elmúlt évben újonnan megalapított koreai Indramang Egyetem megalapításának a történetét bemutatta könyvnek a megjelentetését.
Hogy jut el egy matematikus közgazdász az elméleti tudományoktól az utazásokig? Aktív életedbe matematikusként dolgoztál?
Hát valóban matematikusként kezdtem el dolgozni. A Közgazdasági Egyetemen tanítottam először lineáris algebrát, függvényanalízist és valószínűségelméletet. Viszont amikor elnyertem ezt a japán egyetemi ösztöndíjat, akkor utána kinyíltak előttem a lehetőségek, és a rendszerváltást követően az ország legnagyobb ipari szervezetének a stratégiai főosztályvezetője lettem, a MOLERD-nek, ahol az volt a feladatom, hogy keressem a lehetőséget, hogy hol tudunk megtérülő üzleti befektetéseket megvalósítani. Ez ugye állandó utazásokat jelentett azokban az országban, ahol szénhidrogén készletek találhatók, tehát Közel-Keletre, Közép-Ázsiába. De mivel a társaságnak a részvényeit jelentős részben amerikai pénzügyi befektetőcsoportok vásárolták meg, ezért felvetődött az igény, hogy az amerikai menedzsment módszereket alkalmazzuk a cégnél, ezért kiküldtek Bostonba, Massachusettsbe egy továbbképző programba, és hát így belecsöppentem egy olyan szituációba, ahol a idegen nyelvek használata és a nemzetközi kapcsolatépítés, meg ezzel együtt a nemzetközi vagy külföldi utazások, azok mindennapi gyakorlattá váltak az életemben.
És aztán az Európai Unió.
Az Európai Unió az később jött be a képbe, amikor a MOL a stratégiai tervezési feladatkört befejeztem, akkor utána egy pályázat útján az állami számvevőszéken nyertem el egy osztályvezetői munkakört, aminél a feladatkör az országnak az Európai Unióba való csatlakozása kapcsán kibővült, és mivel nekem voltak nemzetközi kapcsolataim, több nyelvből felsőfokú állami nyelvvizsgám, meg nemzetközi tapasztalataim, hát így arra gondoltak a vezetők, elsősorban a területet felügyelő alelnök, hogy az Európai Unióból Magyarországra áramló pénzeknek az ellenőrzési rendszereit kezdjem el építeni, és akkor az ezzel összefüggő nemzetközi kapcsolatépítő tevékenységünk, illetve a külföldi utazásaink elsősorban az Európai Unió országaiba irányultak, a brit legfelsőbb számvevőszékkel, a dán számvevőszékkel, a skandináv, a svéd számvevőszékkel ikerintézményi együttműködési kapcsolatokat építettünk ki. Elég sok pénzügyi támogatást kaptunk az Európai Unió költségvetéséből, hogy az országot képessé tegyük arra, hogy a csatlakozás követelmények megfelelően fejlesszük a magyarországi pénzügyi ellenőrzési rendszert, és így ezekben az években, hát ennek a területnek az egyik vezetője voltam a számvevőszéknél.
Honnan ez a rengeteg energia?
Hát az energia az gondolom gyerekkoromból datálódik. Én a tiszaparti falvakba éltem a gyerekkoromat, és hát ott természetes lételemünk volt a mozgás, munka. Hát az ottani életmódhoz hozzátartozott, hogy a gyerekek már 6-7-8 éves korban kiveszik a részüket a családi munkából, a legkisebb gyerekek a tojásokat szedik össze az udvaron, a nagyobbak esetleg a nagyobb állatokat etetik, de hogyha építkezés volt a családban, akkor teljesen természetes volt, hogy átmentek az emberek egymáshoz segíteni. Utána jött az egyetem, akkor is mindennapos volt, hogy az egyetem mellett különböző munkákat vállaltunk. Én magam például éjszaka a teherautókon a tejet, 25 literes alumínium hordóba hordtuk ki a boltokba. Tehát a mi generációnk esetében a munka az természetes velejárója volt az életnek.
Ezt a korszakot nagyon sokan a nagy generációk korszakának is szokták nevezni. Annak egyik résztvevőivel beszélgettem, Márkus Gáborral. Köszönöm szépen. Ámen sokát hallották. Thank you.
Multikulturális világban élünk, ahogy ez kiderült az előző beszélgetésből. Ez azt jelenti, hogy a technika a közlekedés fejlődésével közelebb kerültek egykor távoli földrészek és népek. Ma nem kell 3 hónap, hogy eljussunk Ázsiába. Ma Indiába egy 8 órás repüléssel eljuthatunk. Ahogyan minden évben ezt tette egy magyar lány, először talán a gyermekkorban látott Taj Mahal kép alapján, később pedig a szíve diktálta ugyanezt. Tordai Judit interjúját hallják.
Azt mondjuk namaste, namaste, ez egy köszönési forma Indiában. Igen. Jól tudom, Andrea, Varga Andrea a beszélgető partnerem.
A namaste-nak tulajdonképpen az a jelentése, hogy tisztelem azt az örök lelket, ami benned van.
Hogy kerül egy magyar lány Indiába?
Indiát valaki vagy nagyon szereti és nagyon vonzódik hozzá, vagy pedig úgymond hidegen hagyja, és engem már középiskolás koromban is nagyon érdekelt az, hogy mi az életnek az értelme, és elkezdtem foglalkozni a vallásokkal is, meg mindenféle spirituális, ezotérikus könyveket kezdtem el olvasni. És akkor egyszerűen a sors úgy hozta, hogy ahogy ezekbe úgy belemélyedtem, adódott egy lehetőségem, hogy ki tudjak menni Indiába egy hónapra egy kisebb csoporttal. És mellette már akkor elvégeztem egy szabad egyetemet ebben a témában, illetve elkezdtem egy főiskolát is jóga szakon. És tulajdonképpen a jóga az Indiából ered. És így jött az, hogy megvolt a vágy, hogy én kijussak Indiában. És végül is 2011. augusztusa volt az, amikor sikerült eljutni. Hát, hogy vannak dolgok, amik engem nem zavarnak, hogy most meleg van, hogy kosz van, hogy majmok szaladgálnak a fejem fölött. Tehát van, aki ezt nagyon-nagyon nehezen viseli, és legszívesebben visszafordulna. Tehát ez egy másik kultúra, ez egy másik világ. Én jöttem ide.
Hol is van Vrindavan?
Vrindavan Mathura, ahol Krishna és Radha Rani, tehát az Istennek az inkarnációja, vagy nevezhetjük úgy is, hogy avatárai, vannak a templomba, és őket imádják.
Csak gyerekkori álmaidat találtad meg, hanem a párodat is.
Hát ez ilyen mesetörténet, tulajdonképpen, mert egy hónapig voltunk Vrindavanba, és az utolsó héten a barátaim elmentek képet vásárolni. Beültünk a kis boltjába, ami tulajdonképpen egy ilyen kis, hát mint a indiai bazárokban, ilyen kis faviskónak mondható valami. És akkor beinvitált a képek közé, leültünk, beszélgettünk egy kicsit, hogy ki honnan jött, meg hogy hívnak, meg hány éves vagy. És akkor megvettem, amit akartam, hazamentem, és a barátai még, mivel ez volt az utolsó hét, még visszamentek hozzá vásárolni. És hogy kérdezte tőlük, úgy hívják most már a férjemet, hogy Sonu, hogy én hol vagyok, és miért nem megyek, és akkor ők mindig mondták, hogy na már megint érdeklődött. Ők kísért minket, és elkérte a magyar telefonszámomat.
2014. júniusban történt az esküvő.
Igen. Éppen akkor a rózsaszín köt keletkezett így körülöttem, hogy tehát szeptemberben jöttem haza, és januárban visszamentem Indiába.
Elég szigorú kasztrendszer van az édesapa, aki a mennyasszonyt kijelöli, ez a pontosabb kifejezés.
Tehát folyamatosan volt úgy, hogy beszéltünk telefonon, és akkor mondja, hogy most jön egy emberke, és most le fogja őt tesztelni, mert a lányának férjet keres, és akkor majd most itt el fognak beszélgetni. Mondom, most akkor meg fogsz nősülni, és akkor hát nem, mert neki nem tetszik annyira a lány. Tehát, hogy kapott róla fényképet, meg a lánynak is elküldték az ő fotóját, de hogy nem. És ő megmondta otthon, hogy ő vagy engem veszel, vagy senki mást. Úgyhogy ez így ment 3 évig, hogy őt folyamatosan meg akarták nősíteni. És akkor volt, hogy csak mosolygott, és nem mondott semmit, volt, hogy ellenállt. De azért én az elmúlt 3 év alatt 6-szor voltam kint. tehát mindig külön laktam, külön béreltem egy szobát, és akkor ott tudtunk titokba találkozni. Aztán azért, amikor már az ember másodszor kimegy, ott a család is látja, hogy azért ez egy kicsit komolyabb dolog volt. Nem csak már találkoztam akkor a családdal.
Ja, hogy nem találkoztatok.
Nem, inkább vele.
Mert elég szigorú normák szerint élnek azért a családok ott még a
egyrészt, másrészt meg az, hogy ők bridge-bászik, ami azt jelenti, hogy szent hely szülötte, ahol tartják az ősi hagyományokat és az ősi szokásokat. És egy ilyen családba egy fehér, számukra más vallású nőt nagyon nehezen fogadnak be. De és apa és az ő családja volt az, akik nem szívesen mentek volna bele egy házasságba. Közben azért a 3 év alatt eljutottam odáig, hogy családlátogatás, van a férjemnek egy öcse és 2 lánytestvére, akiknek családjuk van, tehát őket megismertem, elmentünk hozzájuk, és az anyai oldal az teljesen elfogadott és megszeretett, az apai oldalon voltak olyanok, akik úgy elfogadtak, voltak, akik nagyon ellene voltak a dolgoknak, és volt egy olyan áttörés, hogy 3 hónapig együtt laktunk. Hágtuk a szabályokat, mert nem lehetett. Tehát házasság nélkül nem lehet együtt lakni. Tulajdonképpen a kezét se foghatnál meg a lánynak. Úgy gondoltam, hogy én nem fog belemenni úgy egy házasság, hogy nem tudom, milyen az együttélés. És azért ez egy nagyon komoly döntés, amikor egy teljesen más kultúrájú emberhez megy hozzá a nő, a másik pedig az, hogy ott a házasság szent. Tehát, hogy ez, itt nincs az, hogy majd egy év múlva elválok, mert nekem most akármi bajom van veled. És a férfiak is tényleg úgy állnak hozzá a nőkhöz, hogy a házasság a szent, és az egy életre szól. És ez egy nagyon komoly döntés volt, és én voltam tulajdonképpen az, aki úgy hezitált. Plusz azért itt volt az iskola is nekem, a főiskola, ami miatt mindig haza kellett járnom. De nem kell sok szó ahhoz, hogy az ember megértse a másikat. Tehát, hogyha ott van az összhang, meg a szeretet, meg a másik iránti megértés, meg az elfogadás, akkor nagyon kevés szóból meg lehet érteni magunkat. Kint az a szokás, hogy házasság előtt egy asztrológussal megnézetik az összeidőségét a fiúnak és a lánynak, és hogyha az jó, akkor mennek bele a házasságba, hogyha nem jó, akkor nem ajánlják a házasságot. Plusz még kint nagyon fontos, hogy milyen a család, mert a lány költözik a fiúhoz, és nagyon fontos, hogy a lányuk milyen családba fog kerülni. Tehát ők érdeklődtek az én családom után is, meg hogy fognak-e jönni, aztán mondtam, hogy nem sok esély van arra, hogy az én szüleim jöjjenek, mert ők Indiát annyira nem szeretik, tehát messze áll tőlük ez a kultúra. Na és az a lényeg, hogy körülbelül 3-4 hét után így az apósunk megkérdezte, hogy akkor legyen esküvő, vagy ne legyen. És akkor mondtam, hogy hát akkor legyen. Tehát én azért már 3 éve úgymond dilemmáztam rajta, hogy legyen,
és
vagy
Szonu
ne legyen.
Szonu az
100-szor megkérte a kezemet, tehát hogy ez már szinte ilyen napi téma volt, hogy hozzám össze.
Tehát ugye, mert május elején
jön a baba. Hát igen, azért ez...
Hogy lesz tovább, Andrea?
Jó kérdés. Hát én erre csak indiai választ tudok adni, majd Isten szépen elrendezi a dolgokat. Nagyon kint elviselni. Tehát most már azért elgondolkozok azon, hogy tudnék-e hosszú távon kinélni. Illetve nagyon-nagyon jó dolgom volt a családnál. Tehát én onnantól fogva, hogy megérkeztem Indiába, és betettem oda a lábamat, mint egy királynő velem úgy bánt mindenki. Tehát se egy kritika, se egy rossz szó, mindenki kedves volt. Elfogadták azt, hogy végülis Magyarországon az embereknek megvan a saját magánszférája. Indiában mindenki együtt van reggeltől estig, éjjel-nappal.
És hát ha szólunk, mert majd megérkezik, mert gondolom, hogyha baba
hát
megszületik, addigra ide jössz,
az a terv, akkor hogy
ő hogy tud majd alkalmazkodni.
Ő nagyon jól tud alkalmazkodni. Aha, igen.
Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon
szívesen. Minden jót.
Én köszönöm a lehetőséget.
Hogy szoktak elköszönni?
Vrindávanban, ahol mi lakunk, ott mindenre azt mondják, hogy rádi, rádi.
Akkor rádi, rádi.
Rádi, rádi.
Nem mindig kell varázsszőnyeg, anélkül is lehet utazni vágyainkba. Néha nem a távoli tájakra vezetnek a gyermekkor álmai, hanem elérhetetlen célként temetődnek el valahol a tudat és a lélek mélyén. Van akinél örökre, másoknál csak a lehetőségre várva, hogy újra birtokba vegyék az egyén képzeletét, és megifjodva keressenek utat, teret a megvalósuláshoz. Ez történt következő riportalanyunk vágyaival is.
A Kelen civil közösség házában egy nagyon hangulatos beszélgetésen vagyunk túl, a címe, hogy tetszik lenni. De erre válaszol Baki Mária.
Köszönöm szépen, jól vagyok, ebben a pillanatban különösen felöregeztem, mert az az igazság, hogy tegnap tudtam meg, 8 órakor, hogy ma lesz a kiállításom.
Mert azért azt eláruljuk, hogy néhány képet itt a beszélgetés helyszínén is lehet látni.
Egy pillanat alatt összekaptam magam, nagyon gyorsan tudtam paszpartozni, összeállítottam a képeket.
Tulajdonképpen mivel foglalkozol?
Nyugdíjban vagyok. Elég rég voltak. A nyugdíjas éveim elejét a családi dolgok kötötték le. És utána megkövetkezett az az idő, amikor már magammal is tudtam törődni, tudtam továbbra is írni, újból elkezdtem írni egész pontosan.
Ez egy régi hobbi?
Igen, és diákkoromból, és a festészet, kézművészet is.
Ez párhuzamosan jelentkezett ez a két igény az önkifejezésre?
Igen. Még az általános iskolában már jól festettem. És egy hajszálom volt, hogy nem kerültem be a Törökpálacai Képzőművészeti Gimnáziumba. Én Balassagyarmaton jártam iskolába, csak az anyaik nem akarták, hogy kollégista legyek. Most újból elővettem ecsetet, ceruzát, rajziskola nyílt a családban. Apuka rajziskolát indított, nem csak szobrászművész, hanem vizuális nevelőtanár diplomája is van, és beindított egy rajziskolát.
A családban van művész.
Igen.
Mégpedig a lányom.
Igen, Munkácsi Díjas.
Gratulálok.
Igen, köszönöm.
Ezzel büszke lehetsz rá mindenképpen, és tőle tanultál igazság szerint?
Nem az önő vendége voltam, hanem az Appelshofer Péter például. A Nyihár Amarilla tanított akvarellre, a Péter olajra, mindegyik nagyon szívesen korrigált nekem, és szívesen segítettek
már. Tanultad?
Már egy 3 évig jártam be.
Utána elkezdtél önállóan alkotni.
Igen.
Hát ez az önfejlesztés, ez ekkor történik, meg úgy látszik nyugdíjba vonuláskor.
Igen, igen, újból visszajönnek az, ami így tehetség van az emberben, akkor az új erőre kap, és az ember nagyobb lendülettel és más gondolkodása, más szemlélettel újból tudjak csinálni. A festészet az azért csodálatos, mert az embernek az agyának az összes agysejtjével oda kell koncentrálni arra, amit meg akarok festeni, legyen az bármi. Ugyanakkor önmagamból is rengeteget bele tudok adni. És ha kész van, akkor úgy ránézek, sőt, még nincs is kész, csak már látom, hogy alakul. Csak úgy ránéz az ember, akkor ez nagyon jó leső érzés.
Milyen technikával festesz?
Először akvarellel kezdtem, de én nekem valószínűleg az olaja az, ami nekem legjobban megy. De nagyon szeretek rajzolni szénnel.
Hogyan választasz témát?
Amit az időm enged. Elmegyünk kirándulni a férjemnek valami viszonylag ilyen kies vagy kellemes természeti területen, egy Dunapartra, ilyen helyekre, és akkor vittem a kis vásznamat, összeszedtem a festékeket, és akkor egy vagy két óra alatt egy gyors kis rajzokat csináltam. Tájképeim azért olyan 20x30 centiméteresek, ilyen kicsikék.
Én gondolom, hogy majd feldolgozott később.
Igen.
Kár, hogy itt most nem látjuk.
Nem kiállíthatók mert... lennének, csak kisméretűek.
Láthatólag fontos az ember számodra.
Igen. Hát a non-figuratív az jellemileg álltávol. Van egy portré például, ez most ezelőtt 3 nappal kezdtem el festeni a férjemről, és be is tudtam fejezni, elhoztam.
És nagyon jól sikerült ez.
Igen, körülbelül kifejezi azt, hogy már a kora látszik rajta, hogy ugye 9. évében van, hogy azért úgy még jól van, de akkor látszik rajta.
Igen. De látunk itt csendéletet, ami szintén azért az emberi környezet.
Csendéletet mostanában nem festettem, ezek régebbiek. Valahogy inkább a tájképeket csináltam, de ott is olyan, hogy egy-két figura, aki megy ott a parkba, vagy tudom, üldögélt férjem, nagyon jó modell volt.
És említetted ugye, hogy az irodalom a másik hobbi területed, ezt is aktívan műveled.
Igen, a diák éveimben nagyon jól ment a magyar irodalom nyelv, és irodalom nyelvtan is nagyon jól ment, és amikor elkezdtem dolgozni, akkor egy háttérbe szorult, több évtizedig. Viszont amikor elmentem nyugdíjba, a sorstól kaptam egy olyan feladatot, amit megoldottam, méghozzá a nagynénémnek, a dr. Gusztus Erzsébetnek, aki gyerekorvos volt a MÁV kórházban, a memoáriát kézirat formában. Még nem volt teljesen kész, és nyomda alá rendeztem. És akkor tanultam meg azt, hogy kell egy memoárt elkészíteni, megírni. Rögtön megírtam a sajátomat, és akkor utána az apukám mesélt az életéről, a 45-ös időszakról, hogy hadifogság, születésem, vasút, ilyen dolgokat. 6-7 éves időszak, amit így visszafelé tudok mondani, ezek a memoárok, amiket írtam, akkor 56-tal foglalkoztam, illetve akiket tudtam, akiket találkoztam, nagyon sok embert megkérdeztem, hogy éltem meg az 56-ot, mit csináltak. Meg kell menteni ezeket a történeteket, amik nagyon értékesek szerintem. Nagyon sok emberrel beszélgetek, és utazás közben villamoson, és ezeket is, ha érdekesebbek a történetek, akkor leírom, mert látom azt, hogy egy-két megálló alatt egy fél ember életet lehet megtudni.
A téma az utcánhever, ugye? A
szociográfia felé hajt.
Csak prózát írsz?
Verset is írok, de a vers az nem úgy jön, mint a poróza, hogy leülök és elkezdem írogatni, az ugye az embernek mélyen a lelkéből, szinte a szívéből jön elő.
És lassan,
és
gondolom.
Másképp.
Milyen élmények jelennek meg a versben?
Olyanok, amik valamiért az embernek a lelkét jobban talán meg, nem is megrázzák, hanem nagyobb hatást gyakorol az emberre, mélyebb nyomot hagy. Amit most írtam utoljára, ezt a kis születésverse, ezt a kisunokám születésekor írtam, amikor megláttam a kisbabát, megmutatták, és így ránéztem, és olyan hihetetlen forróság öntött egy olyan szerelmes érzés, és ránéztem a gyerekre, és a férjem arcát láttam, akkor abban az idején, abban a pillanatban, mint amikor megismertem, és amikor föllobbant, és ugyanazt láttam, hogy a kicsivel szemben.
Ez körülbelül ugyanolyan nagy lelkesedés lehetett, mint ahogy született a szerelem. Hogy mit jelent számodra az alkotást? Mit nyújt? Ami miatt folytatod, pedig hát megvannak nyilván a mindennapos feladataid.
Bőven megvannak. Egy ilyen alkotó munka, a festészet, az azt tudom mondani, hogy önmagába hordja a dicséretet. Egy elégedettséggel tölt el, mert látom, hogy amit csináltam, semmi más nem kell. Nem külső dicséret, semmi nem érdekel.
Hát ez nagyon igen. Nagy öröm.
Igen, amikor írok, az nem azonos ebben, mert nem találkozom az olvasóval. Nem tudom, hogy ki mit szól hozzá. Ezt csak úgy írom, én leteszem a papírt, és akkor nem tudom azt mondani, hogy ez igen, ez jó. Megírtam, mert úgy éreztem, hogy muszáj megírnom, de nem tudom. Nagyon ritkán, de előfordul, hogy a írott műnek az utóéletéből valamit tudok. Egy kis írásom egyszer nagy siker volt.
Kívánom, hogy tényleg találd meg az örömödet az alkotásban továbbra is, mert ez úgy tűnik fiatalít.
Fiatalít, fitten tart.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
úgy tűnik, érdemes az álmainkra, vágyainkra hallgatni. De vannak olyan energikus emberek, akiknek nem elég a saját önös vágyak megvalósulása. Karitatív lélekkel születtek, és segíteni szeretnének. Hogyan? Hallgassanak a szívükre, mondja Kéri Juli beszélgetőtársa.
Kedves hallgatóink! A mostani beszélgetőtársam nevét, aki ismeri, vagy hallott róla, írónak, költőnek, újságírónak, néha közéleti személynek ismerte, azonban most nagyon megváltozott az élete. Január 11-én valami, azt hiszem, nagyon megforgatta mindennapjait, és ezzel együtt rengeteg ember ismerte meg, aki eddig nem ismerte, vagy nem ilyen vonatkozásban embereket, érzelmeket mozdított meg. De erről inkább ön meséljen, hogy mi is történt. Mai vendégem Kukor Elvi Endre. Talán kezdjük mindjárt onnan, hogy mi is történt január 11-én.
Semmi különös nem történt. Kijöttem a Ferenciek terén a metróból, és mellbevágott az a látvány, amit egyébként folyamatosan mindenki lát, hogy emberek fekszenek az utcán, illetve az aluljáróban, és miközben az ember megy haza a jó kis meleg lakásába, aközben elmegy ezek mellett az emberek mellett, én is állandóan elmegyek mellettük, tehát ez normális dolog. De az akkor annyira sokkolt, hogy elhatároztam, hogy ha hazamegyek, akkor rögtön csinálok valamit. Egy régi ötletem már az, hogy szociális lakásokat kellene bérbeadni, úgymond hajléktalanoknak, és ugye abban a pillanatban már nem lennének hajléktalanok, tehát embereknek, magyarán, akik erre rászorulnak. Egyszer próbálkoztam, és 2005-ben írtam 3 nyílt levelet is, ami megjelent az Élet és Irodalomban, nem reagált rá senki, és azt látom, hogy a kormányzat és a mindenkori kormány és a mindenkori önkormányzatok nem csinálnak semmit ez ügyben.
Miből gondolta, hogy most nagyobb hatása lesz?
Semmiről, megelégeltem ezt a dolgot hirtelen. Torkig lettem azzal, amit, hogy én se csinálok semmit, és akkor hazamentem, csináltam a Facebookon egy nyugodt szív, béleljük lakást hajléktalanoknak, vagy rászorulóknak, nem is tudom mi a címe, hajléktalanság ellen ez a neve, tehát nyugodt szív. Hogyha beüti valaki a Facebookon az, hogy nyugodt szív, akkor kijön egy csoport is, meg egy oldal is. Csináltattam az OTV-be egy számlaszámot, és várom azoknak az embereknek a befizetését, akik hasonlóképpen irritáltak ettől a dologtól.
Nyilván naivitás lenne azt mondanom, hogy nem tudok semmit, mert én is egy újságcikk alapján indultam el, és meglepő volt, hogy milyen sokan reagáltak azonnal.
Igen, tehát körülbelül 2000 ember már úgymond lájkolta ezt, és már 150, több mint 150 ember befizetett majdnem 1,5 millió forintot, úgyhogy van, a magyar társadalomban van szolidaritás, tehát félre értés ne essék, ez a rossz, amit mantráznak olyan sokan, hogy a magyar társadalom nem szolidális, ez nem igaz. Ilyen kiskörben is, amit én el tudok érni, már hatalmas lelkesedés van, és én nagyon optimista vagyok, hogy lehet valamit csinálni. Na most ugye nem vagyok naív, tehát én vagy mi ezt a dolgot nem tudjuk megoldani, még csak nagyon javítani se tudunk rajta, de talán azt el tudom érni, vagy el tudjuk érni, hogy egy ilyen civil kezdeményezés, egy civil attitűd fölhívja a kormányzat és az önkormányzatok figyelmét arra, hogy igenis valamit kell csinálni, és lehet csinálni. Tessék mobilizálni azt a több ezer, talán 10 000 üresen álló önkormányzati lakást, és tessék megoldani ezt a helyzetet.
Ezt nyilván önmaga egyedül nem tudja csinálni, tehát ez kéne egy apparátus, aki viszi. Ez ügyben mi történt?
Még igazából az elején vagyunk a dolgnak, tehát mi azt sem döntöttük el, hogy alapítványt csinálunk, vagy esetleg csatlakozunk egy már működő hasonló alapítványhoz. Eddig még van pár segítőm, fantasztikusak, mert persze csak úgy csinálják szívből. Gyakorlatilag még minden a mi nyakunkon van, és nem tudom, hogy mi lesz ebből, nyilván valamit át kell kicsit gondolnunk a helyzetet, de momentán ez nem érdekel, mert az érdekel, hogy minél több konkrét megoldást is tudjunk csinálni, és akkor utána majd meglátjuk, hogy ezt jogilag hogyan fogjuk végső formába ölteni ezt a dolgot.
Ebbe a kvázi felhívásába keresett úgy segítőket, hogy szakembereket is, de ugyanakkor keresett olyat is, aki egy lakást, vagy adott lakást felajánlana.
Igen, az nagyon fontos lenne, hogyha minél többen bizalmat szavaznának ennek, hogy itt arról van szó, hogy természetesen piaci áron vennénk ki lakásokat, és természetesen nem arra kell gondolni, hogy majd ott a különböző lepukkadt emberek majd szét fogják verni a lakást. Az az ember, akinek van lakása, bére a lakás, az már nem hajléktalan, hanem az egy, az kvázi visszaintegrálódik ezzel a társadalomba. Nyilván vannak olyan emberek, akik erre nem képesek, tehát szellemileg, lelkileg, vagy mentálisan, vagy fizikailag le vannak arcolva. Nekik egészségügyi ellátásra volna szükségük természetesen. Ezt mi végképp nem tudnánk, de természetesen én arra gondolok, hogy esetleg a kormányzat elkezd foglalkozni az ilyen végtelen rossz helyzetben levő szerencsétlen emberekkel.
Tulajdonképpen már az egy nagyon nagy segítség nekik, mert hogyha valaki el akar menni egy állásinterjúra mondjuk, akkor ha nem tud egy lakcímet megadni,
pontosan,
már
igen,
tehát a kezdő segítséget mindenképpen meg lehet ezzel
így adni. Van, tehát akinek van egy ajtó, amit magára tud zárni, tisztában tudja magát tenni, hogy úgy mondjam, levágja a szakállát, vagy nem tudom, ki tudja magát aludni, vagy a ruháit ott bent tudja tartani, a motyóját, annak már esélye van arra, hogy egy állásinterjú normálisan szerepeljen.
De hát valakiknek azért ezt ki kell választani, hogy ki az, aki visszaintegrálható. Ezt ugyanez a néhány ember fogja eldönteni?
Egyelőre igen, egyelőre egy ilyen virtuális kuratórium van, és ők fogják eldönteni, hogy kik lesznek az első kedvezményezettek.
Ma, amikor beszélgetünk, január 30-a van, tudna valami konkrét számot mondani, hogy összegbe és lakásban hogy állnak?
Igen, eddig három konkrét lakásfelajánlást kaptunk, és ezt említettem, hogy kb. 1,5 millió forint jött össze, nem egészen, de majdnem, és kb. 160-170 ember adta össze kisebb-nagyobb pénzt. 2000-től volt, aki 300 ezer forintot utalt, tehát fantasztikus, tehát ilyen is van. Még eddig nem találtam nagyon neves embereket, meg celebeket, meg politikusokat, meg írókat, meg kollégákat ma névsorban, de hát nyilván előbb-utóbb mindenki meg fog mozdulni, nagyon optimista vagyok.
Ez egy rendkívül nehéz kérdés. Azt írta, hogy akár egy összeget, akár folyamatos havi, mert tulajdonképpen, ha egy összeget adnak, akkor nem tudnak igazán számolni, hogy mivel is gazdálkodhatnak. Másrészt viszont, ha valaki arra vállalkozik, hogy havonta, akkor fönnáll az esélye, hogy elfeledkezik róla.
Minden lehetséges, én szerintem ez nem fog leállni, de ha tegyük fel, soha többet egy forintot sem fizet be senki erre a számlára, akkor is már van annyi pénz, hogy pár embernek akár pár hónapig tudunk segíteni. Tehát abból kell kiindulni, hogy ami van, azzal fogunk gazdálkodni. És én mondom, nagyon optimista vagyok, szóval itt nagyon sok ember fog még megmozdulni, és igenis be fog bizonyosodni, hogy a magyar társadalom szolidáris.
Valahol azt olvastam, hogy azért csinálja, mert saját magának szüksége van rá? Vagy így érzi jól magát?
Hát mindesetre, amikor belefogtam, akkor hirtelen nagyon euforikus lett a dolog. Aztán volt egy következő éjszaka, leizadva ébredtem, hogy úristen, mi szakad a nyakamba. És természetesen ez nem az én dolgom, tehát ez én nem értek, nem vagyok szakember, nem is akarok érteni hozzá. Előbb-utóbb, hogy nyilván ezt szakembereknek kell csinálnia, de valakinek el kellett indítani ezek szerint, és akkor azt elindítottam is kész. Tehát nem nagyon foglalkoztam vele, hogy mi lesz, milyen következményei lesznek, megmondom őszintén. Tehát nem morfondíroztam az, hogy úristen, mi lesz ebből, hanem hazamentem és belevágtam.
Szóval most már egy kicsit kezdi jól érezni magát.
Igen, ez őszintén szóval nagyon euforikus érzést okoz, és gyakorlatilag mással sem foglalkozom 18 napja, mint ezzel. Tehát gyakorlatilag csak ezzel foglalkozom.
Azért mondtam az elején, hogy felfordította az életét,
teljesen,
azt hiszem, hogy sok ember életét megmozgatta, felfordította, amit minden oldalról csak megköszönni lehet. És köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.
Kukor Eliendével Géri Júli beszélgetett.
Az imént interjút január 30-án rögzítettem. 3 nappal ezelőtt felhívtam Kukorelli Endrét, hogy aktualizáljuk a hallottakat. Nos, a mai tények. 206 fő adakozott, megközelítőleg 2 millió forintot. 4 lakást ajánlottak föl, ebből 2-ben már be is költöztek. Egy valaki a kapott segítséggel elkerülte a kilakoltatást. Velük együtt ez összesen 11 fő, és újabb szerződések vannak folyamatban. Nyugodt Szív névvel alapítvánnyá válnak. A Szimacsarnokban jótékonysági koncert készül, valamint egy képzőművészeti aukció, ahol a művészek az alapítványnak ajánlják fel a műveiket. Mindez egy hónap alatt történt. Azt hiszem, a tények önmagukért beszélnek. Thank you.
Utolsó interjúalanyunk vélhetőleg nem önmagát akarta füttyével megvalósítani, hanem az örök kíváncsiság munkált benne, az emberi kihívással együtt, vajon tudná-e utánozni madaraink hangját? Hallgassák meg, hogyan sikerült. Trilla Manó van a mikrofonnál.
Kedves hallgatóim! Gyermekkoromban nagyon szerettem eljárni búcsúba. Nagy kirakodás volt, hát a gyerekkoromban ott hülyéskedtünk, ott similabdával dobáltuk egymást, de legnagyobb sikere a madár nyelv kikiáltó embernek volt. Akkor a tömegek gyűltek össze, és hát lenyűgözte a hallgatóságot. Madár nyelvet árult. Az olyan dolog volt, hogy belerakott valamit a szájába, és csipogtak a madarak, irgalmatlan egy sikere volt. Aztán úgy feledésbe ment az egész. Hát olyan 10 évvel ezelőtt egyszer valami ilyen szabadtéri megmozduláson, hát elkezdtem fülelni. Ugyanezeket a csiporgó hangokat hallottam, hát nem bírtam ellenállni, elmentem oda, és ott találtam egy ifjú embert. Igen, és ugyanezeket a hangokat. Így van. Na, hirtelen eszembe jutott a gyermekkorom, és ez a fiatal úr úgy volt fölöltözve, mint Papagéno a varázsfuvolába. Hát szóba elegyedtünk, és megmondom, hogy azóta többször is találkoztunk, és olyan barátságféle alakult ki közöttünk. Úgy hívják az illető urat, hogy Zaturecki György. Gyurikám, hát hogy jutott el hozzád ez a madárcsiporgás?
Művészeti körökbe forgok. Forogtam akkor. Nagyon szeretem a színjátszást, szeretem a zenét, és egy úgynevezett művészetterápiás egyesületben tanultam, ahol az egyik egyesületi tag mutatta meg ezt a kis hangszert, amit elmesélte, hogy Párizsban volt kint egy utcaszínházi, mozgásszínházi fesztiválon, és ott látta ezt egy fiatalembernél.
Egy pillanat, hát ez most Párizsból jött vissza mi hozzánk?
Maga az ötlet, hogy honnan kikészítette el, ezt állítólag Németországban egy Fogel Jákob nevezető ember, aki nagyon nagy kultúrát...
Papagéno. Találta ki.
Papagéno. Hát meg ugye vannak ennek népi vonulatai, ugye ez a cicélés például a Erdélyből, cicélésnek nevezik ezt, mikor levesznek a fáról egy darab falevelet, és akkor csodálatos madárhangokat adnak vele, vagy akár egy, sajnos egy ilyen nylon darabot a szájukba, és azzal
vagy
is
érzenének. Vagy a fésűn a régi típusú klozettpapírhoz.
Olyanokat, igen. Illetve megismerkedtem a Técső bandával, aki meg egy kárpátaljai ruszin banda, népzenészek, és ők pedig a plomkát használják. Tehát ez a plomka, szintén ez a fajta rezgés, egy hártyának a rezgése alapján működő kis hangszer, az ők egy kicsit másképpen használják, de fantasztikusan jól játszott Gyuri a hangszerével. Az a klarinét hangot utánozta, ezt érdemes a Técső bandát meghallgatni, itt fönn van a különböző portálon.
No, térjünk vissza erre a csicsergésre, hogy itt Magyarországon hogy fogtál neki?
Tehát volt ez a művészetterápiás csoport, egyesület, és akkor mi elkészítettük. Ami különbség van különben a Párizsban lévő, meg a holland, meg a német, úgymond trilla madárnyelv között, és a magyar madárnyelv és trilla között az, hogy ők előre helyezik, azért, mert a nyelvi adottságok, tehát nem a nyelv, hanem a beszélő, beszédnyelv, őknél nincsen olyan hangzónak mondják, ezt Zoltán segíts, ez a tjét, tehát a tjé, mint
tjú. Ja, nekik ilyen nincs.
Nincsen
tjét. Nincs ilyen hangjuk nekik.
A tjét, mi magyarok, ugye hátrébb.
Ezt a mifélénket, ez a szájpadlásra kellett
van.
Föltenni, így
igen,
van.
Igen, azt a régi madárnyelvet
is. Szájpadlásra kellett föl, és akkor, hát akkor ezért van.
Nem, de én úgy tudom, Zoltán, mert találkoztam egy-két emberrel, aki szintén a régi búcsúba vásárolt madárnyelvet, ők előre használták. Tehát úgy látszik, hogy az mindkét módon működött, de a miénk, a miénk is működik elő, de mi hátrébb helyezzük, tehát ahol a tjét képezzük, a nyelv közepén.
De csak ide le, hogy nézzük. Na, hát szóval ez egy ilyen félhold alakú, az egész olyan, mint egy kabátgomb, egy kicsit kisebb. Egy ilyen félhold alakú, régen ez cakkos volt, ez a vége, mondták, hogy cakkos, és akkor a másik felé, mint hogyha egy kör félbe volna vágva, oda meg be van illesztve egy ilyen hártya.
Hártya, amire ezek így van. Tehát, hogy ott hátrébb használjuk, és mi ezáltal, én azt hallottam, hogy több mindent tudunk.
Így van. Na, ezzel. üljünk rá, hogy lássuk, halljuk, mi az a több minden.
Tehát különböző effekteket. Ugye volt az előbb, amit mutattam, a madárhangok, ez a... Na.
Következő effekt.
Lehet az egy szabadalmam, az a bagoly, vagy kakuk, vagy valami hasonló hang, ez a...
Hát ingyen ne add ezt a szabadalmat, csak jó pénzért, akkor elmondom, hogy amikor én bedobtam egy pénzt a kosárba, ami ott volt előtted, akkor bármi is beszéltünk, egyszerűen csak kukuk, mutat a hangot, akkor mit szóltál? Ahányszor bedobnak egy pénzt, akkor rögtön kukuk.
Rákakuk. Ez a köszönés lényeg, de? Tehát én nem, amikor dolgozom, akkor nem nagyon szólalok, még egy emberi nyelven csak így. Na, ez pedig a...
Lovászoknak.
Volt olyan, fesztiválokon volt, hogy ezt a hangot így elsütöttem, és a lovas felvonulás volt, és például a visegrádi palota játékokat, és visszaszóltak a lovak, de beindítottam egy egész lavinát, olyan lólavinát.
Kutya, macska, ilyesmi.
Hát van ilyen sírókutya. A macska. Amit én a legjobban szeretek, az a szúnyog, az szintén saját szabadalom.
Agyon kell csapni, az úgy kell, és akkor utána egy nagy tap.
Tehát ezek a bolyanok mennek.
Na, hallottam, hogy dallamokat és nótákat hegedültél el ezzel.
Tehát, hogy ez nem csak a hangadásból áll, hanem ugye ez beindít a fantáziát. Ugye ez egy bizonyos karaktert ad, az egyik az egy madár, a másik karakter, amit én jobban szeretek mostanában, az a Manó. Ezért is a nevem az Trilla Manó. Ez a manós hang, és akkor a manó az ugye, amit említettél, a Papagéno figurájához hasonló, igen, illetve ez a manós világ. Tudok például manóként beszélni. Tehát... Na.
És most mit mondtál manóként?
Most azt mondtam manóként, hogy milyen gyönyörűen süt most éppen kint a nap.
Szinte igen. Megértettem.
Igen,
még
igen.
Egy kicsit a fülemnek alkalmazkodnia kell ehhez. Na most, hogy csináljuk azt, hogy a nótákat is, mert volt egy hegedű a kezedbe, meg egy fakanál.
Igen.
Itt a hegedű?
El fogom tudni játszani.
Melyik nótát játszok?
Hát, ha már megint a Papagéno. Lehet nótát is, persze, de kezdjük a Papagénónak.
Kezdjük a Papagénónak. Sikere van ennek a...
Nagyon. Hát főleg azokban a közegekben, ahol ez...
Wagner Lisztet ugye nem lehet, az más. Maradjunk annál magyar nótáknál.
Magyar nóták. Hát igen, valahogy azt sokszor szokták kérni.
De játszok,
az Akácos utat. Legyen a Nádaházan teteje, az például megy a madár.
Az tényleg, az pontosan erre írták, erre a madár fütyre írták. Hát csak meg a pricprac-pruciázott a végéről. Gyurikám, hát azt hiszem, hogy a hallgatók elcsodálkoznak most egy kicsit, és örömmel hallgatják ezt, és legközelebb, hogyha valami felvonuláson, népünnepélyen találkoznak, akkor oda fognak tódulni hozzád, és személyesen is megtapasztalják ezt az egészen különleges művészetedet. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Béki Zoltán beszélgetett Zaturecki György alias Trilla Manó úrral.
Ezekkel a vidám hangokkal búcsúzik a műsorvezető, abban a reményben, hogy a bemutatott beszélgetőtársak sorsával sikerült érdekes és gondolatébresztő műsort szerkesztenie. S bár gyermekkori álmodozásában eszébe sem jutott a rádiózás, most örömmel teszi le a mikrofont. Jó volt harmonikus, önmegvalósító, érdekes emberekkel megismerkedni, akik őket megszólaltatták, Béki Zoltán, Kéri Juli, Somogyi Ági, Torda Judit. Technikai tanácsadó volt Magyar Ádám. A műsort összeállította, és szerkesztőtársai nevében is szép hetet kívánva elköszön Ámen Zsóka. Következő adásunk 4 hét múlva ugyanebben az időpontban lesz. Műsorunkat meghallgathatják a civilradio.hu és az újbuda.hu honlapon. Viszont hallásra!